Üdvözlünk mindenkit a 180 fok a kultúra ellenpontjai elnevezésű podcastben. A mikrofon két oldalán velem szemben Turai Zsolt, könyv filosz, emit pedig Pölt Loksz Zoltán, szintén nagy könyvbarát és néha újságíró is. Arról van szó, hogy egyrészt irodalomtörténeti, másrészt rendkívül húzós, pikás és végtelenül titokzatos ügyről fogunk most beszélni, de mielőtt nekikezdünk, a Gabriel García Márquez Bánatos kurváim emlékezete című kisregényének, elmondom, hogy a 180 fok a kultúra ellenpontjai megtalálható Spotify-on, YouTube-on. Ez utóbbinál nagy örömmel várjuk a feliratkozást. Ugye a feliratkozás gombnál van a kis harang, az azt jelenti, hogy aki azt megnyomja, az frissiben legelőször elsőként kapja meg az üzit, hogy van új adás. Nagyon szeretjük a lájkokat, nagyon szeretjük a kommenteket, a háttérben pedig egy házépítés hangjai hallatszódnak. Hát már marra sok gondolat volt a fejemben, hogy Bozsót mivel támadom, de melyik első kérdése. Az egyik az, hogy ugye ez egy friss hír, ez ma napokban volt, egy 82 évesen Al Pacinónak gyereke születik.
Jaj, de szép.
Megfogantta tőle, 50 éve fiatalabb párja. Tehát az a kérdésem, hogy ugye ez az utolsó regénye Márqueznek. Nem tudom, mennyire vagy te Márquez olvasó. Olvastál te Márquezt?
Olvastam.
Ugye a 100 év magánya
kötelező. Olvastam Márquezt, Szerelem és más démonok. Volt egy ilyen kelet-európai utazási élménybe számoló, amikor azt kimondottan tetszett, de azt nem kimondottan Márquez jellegű könyv, az egy kicsikét az más, mint egy utinapló. Olvastam néhány Márquezt, nem mondanám, hogy nagy rajongója vagyok egyébként, de kétségkívül érdekes témákat boncolott, különösen ez, amiről most beszélni fogunk.
Mitől? Mert én utána olvastam, én egyáltalán nem olvastam Márquezt, ez az első Márquez könyvem. Az első nekem, az, ami nekem az utolsó volt, hogy mágikus realizmus. Mitől tetszik neked a Márquez? Vagy Márquez a Márquez?
Én nem mondtam, hogy tetszik. Én nem mondtam, hogy tetszik, sőt, épp azt akartam az előbb mondani.
Nem akartak meg.
Hogy, nem, semmiképpen. Hogy Márquez olyan, mintha nő, csak nőknek írna. Én nem tudom. De neked nem volt egy érzésed? Nem tudom.
Vagy hogy ő feminin, vagy pinabubus,
nem, hanem hogy
nőknek.
Olyan témákat boncolgat, hogy azt szerintem nincs hölgy, vagy nincs nő, aki olvas, és mondjuk Márquez, hogy ne szeretné. Lehet, hogy hülyeséget mondok, de nekem ez az érzésem. Uh-huh. Szerintem Márquez nem tudom, hogy férfiaknak való író-e. Hát van egyáltalán ilyen, hogy férfiak ne olvasnak Márquez. Hülyeség persze, mert én is olvasok, de valahogy nekem olyan, nem tudom, olyan kicsikét negédes, nyilván romantikus, önironikus, nem tudom, olyan...
Mondjam, azért, mert én nem olvastam, azért kérdezem.
Mondjam azt, hogy kicsit uncsi, Márquez, lehet ilyen?
Hoppá. Itt lehet azért ilyen? A feminista mozgalmak szószólói majd, úgy érzem, kemény kommenteket fognak. Hát nem.
Hangulatos.
Én több nőtől, hát a sok az ugye relatív, több nőtől hallottam, hogy hát a Márquez. Hát,
na, erről beszélek.
Egy, erről kettő. Ha most már Nógrádi Gyuri bácsi vagyok. Bocsánat. Igen, ha valaki valami furát talál a hangomban, vagy bármiben, akkor kérem a pandémia központokat, keresse meg, post-covidban vagyok, bocsánat. De remélem, hogy visszafrissültem, roborálom magam. Hogy azt írják, és ezt baromi érdekes, ezt is kielemezhetjük, nagy örömmel vetném bele magam, hogy a mágikus realizmus az a Márquez munkáinak, műveinek jellege. Na, megnéztem, mi ez a mágikus realizmus.
Ezt akartam kérdezni.
A netlexikonban.
Mitől mágikus a realizmus?
És itt, mert ez már ugye nagyon túlmutat sok mindenem, megállapításom, a hölgyek jobban vonzódnak a babonához, jobban vonzódnak a hiedelemvilághoz napjainkban is. Ne beszélj balesetről, mikor megyünk utazni, mert balesetet fogunk szenvedni. Akkor mindig megkérdezem, te, bocs, attól lesz egy baleset, hogy itt mint XY vár, Karakó Szörcsögön beszélgetünk egy baleset, a balesetről, és te mész Görögországba, és te majd Jorgosznál ott befordulva balra balesetet fogsz ezért szenvedni, és akkor így mindig megállunk, hogy ja, tényleg. Na, a mágikus realizmus, a hiedelemvilágok, az idősíkok, az idő kivétele a történetből, semlegesítése, olyan lények megjelenítése, amelyek ugye szintén nincsenek, megjegyzem, rengeteg ilyen van, de valóban nem sok latin írót olvastam, és náluk is ez van, hogy valahogy egy ilyen valontúli valóságban működnek a történetek, és bájos. A leghíresebb ilyen mágikus realista a Nabokov, a Bulgakov, aki a Mester és Margaritát írja, ahol a bibliai szereplők beköltöznek Moszkvába, és ott ugye a sátán, mint egy nagy macska megjelenik, és stb. Stb. És aztán egyszer csak visszaugrik az időben a krisztusi történetbe, aztán megint vissza Moszkvába a múlt század első felé. Ez a mágikus realizmus, és emiatt vonzottának a hölgyekhez? A bűbájosság, boszorkányosság?
Nem tudom a választ. Hölgyeket kéne inkább, lehet, hogy egy hölgypartner jobban tudott volna erről beszélni. Sanszos. És ráadásul én nem is tudom beleképzelni sem magam, még Márquez helyébe sem, ha már úgy visszakanyarodunk a könyvhöz. Hiszen ugye utolsó regény, mint Oxi említett, és ugye 90 évesen írta, talán valahogy így. Tehát, hogy én nem is tudok egy 90 éves ag ember gondolataival azonosulni semmilyen szinten.
Fiatal.
A nőkkel sokkal jobban képesek egyébként, hogy beleképzeljük magukat más-más élethelyzetekbe.
Igen.
A megjegyzésekre hagyatkozunk sokkal jobban inkább, mint a férfiak.
És itt azt írja a könyvben is, hogy ugye korábban kijegyzeteltem, hogy a főhős, ahogy mondod is, 90. születésnapját ünnepelni készül, és ez egy kedélyes fickó, én azt írtam ide magamnak, és hát gondoljunk bele, most jó, Al Pacino, meg most azt hiszem, ők Robert De Niroval versenyben vannak, mert Robert De Nironak is született gyereke, bántóan fiatal feleségé.
Bántóan fiatal?
Val együtt hozták össze, de az egy mai hír, még ezt ide szúrom kis színesnek, hogy ugye Pacino ül a kereveten, a hölgy bemondja, hogy Al, gyerekem van. Ne basznák, 50 éve fiatalabb vagy. De emlékszel, múltkor volt egy kis padödő a reklamén, aha, na jó, DNS mintát kér, és DNS izét kért az Al Pacino. Ezt csak azért mondom, mert mi fele annyira fiatalok vagyunk, most mondjuk azt, hogy minket még nem legyintett meg annak a libidó fogyatkozás szelet, most ugye legyünk jóindulatúak.
Igen.
És 90, ezt nem is tudjuk elképzelni, de bár találkoztunk ilyen idős emberekkel, hogy a szexualitás, amit Márqueznél, hát egy hatványozottan jelenik meg a ezzel a romantizáló, vagy ezzel a mágikus vonallal együtt, de ezt nekem nagyon sok ilyen ezt a latin világot tök jó bemutatja. Hogy látod?
Hát Dél-Amerika, igen.
Ez mennyire reális a libidóna, most ezek már ilyen szerzelendre kérdések. Tehát 92 évesen miért vágyik vagy 90 évesen miért vágyik arra, hogy egy szűzzel éjszaka együtt ünnepelje, természetesen szerelmi aktus mentén a szülinapot.
Ez egy baromi kényes
téma. Lobog az a libidó?
Baromi kényes téma is lehetne, mert hogy mondom még egyszer, nem tudom, hogy az ember mi a túrót érez 90 évesen.
Az emberi léthatár.
Főleg szexuális irányban, hogy egyáltalán még persze gondolatban nyilvánvalóan felmerül, hát mindenki ábrándozik, mindenki vágyakozik, az nem hiszem, hogy korfüggő volna. Az ember nyilván tisztában van a képességeivel, a határaival, attól még képzelegni természetesen lehet, és ezt nagyon jól megjeleníti egyébként Márquez ebben a könyvben. Ez így teljesen rendben van, de nézhetjük ennek a perverz oldalát is, ami már ugye pedofiliába hajlik is akár, de akkor teljesen elmegyünk egy másik irányba, ami nem gondolom, hogy ez ennek a beszélgetésnek a célja.
De azért kinyithatjuk ezt a topikot. Most erről szó volt a pár hete, hogy például ez ugye a Age of Consent, már magyarul nem tudok, ez a beleegyezési határ, bocsánat, ugye ilyen sznobul nyomtam, a beleegyezési határ azt jelenti, hogy 14 év fölött már az adott 14 év fölötti személy dönti el, hogy hány éves emberrel fekszik le. Ez a magyar...
Egyébként 15.
15?
Erről múltkor beszélgettünk.
Igen,
már,
volt
valami,
a
szintén valami...
pedagógus asszisztens ügye kapcsán. Na most igen. Itt ugye egy évvel visszább veszi, nem tudjuk, hogy a mexikói törvények, Márquez, ha jól emlékszem, Kolumbia. Ott élt, kolumbiai születésű, de aztán Mexikóban, igen. Illetve Európában élt, de mindegy is.
Dél-Amerika mindegy, igen.
Tengeren túl, nem tudjuk, hogy mi. Ezek szerint, és itt ennél sokkal pikánsabb az ügy, akkor gyorsan elmondom a vázlathelyzetet, a helyzet vázlatot. A 90 éves papa megkéri a helyi bordélyház Madame-ját, akivel marha jobban van, hiszen folyamatos kuncsaf volt az elmúlt 90 évben, bár igen, inkább 70 évben, hogy egy 14 éves szűzlányt adjon neki a 90. születésnapját ünnepelendő éjszakára. Hát elég bicska nyitogató a kérés.
Igen, ezért mondtam, hogy itt ez több sebből érzik a történet. Igen.
Vajon már ez miért volt ilyen szégyentelen? Ez hogy jön ki?
Nem ismerem a...
Miért nem egy profit kér valaki?
Nem ismerem a
és most dél-amerika
szexuális kultúráját. Mi az elfogadott Dél-Amerikában, mi az, amire azt mondjuk, hogy ez még belefér, mi az, amire felvonjuk a szemöldökünket, ami azt mondjuk, hogy figyelj, ez már azért kicsikét csok.
Van már azért erős helyzet.
Tessék?
Tehát tegyük fel, hogy a 90-es éves pasi működik.
Nem is erről van most itt szó, hát csak ugye ez a marak kényes, nem működik, most Európa szerte is ez a téma baromi kényes. És ugye ezt megint elmondhatjuk, hogy én pont ebben a szegmensben dolgozom ráadásul, tehát nekem azért furja egy kicsit ez, hogy
egy nevelőintézetben.
Így van, tehát hogy ez azért... Nem mondanám rá, hogy ez egy megmosolyogtató, romantikus, szerelmi regény. Ez sokkal több kérdést felvet.
Gondold el, hogy ott vagy a gyerekekkel, ugye itt tínédzser lányokról van szó.
Kicsit határozottan vagyok itt ebben a könyvben.
És ugye már kezd simán lehet példának állítani. Gyerekek, olvassátok el a 100 év magányt, ha van rá időtök, mert ez egy Nobel-díjas irodalmi regény. Ezt valószínűleg óvatosan ajánlanád, de egy Nobel-díjas író annyira idős, hogy már ilyenek ezt ír, ilyenek egyébként marha jó. Tehát jó az egész, sokat lehet belőle tanulni, természetesen nem
igen,
történik meg az, ami
a
esetleges...
Spoilerezzük.
Igen,
nem arra hajlékony.
Na, kimondtuk, igen. Tehát hanem egy ilyen nagyon érdekes nyáladzás lesz belőle.
Nem teljesen íbő, vágy, igen.
Egy ilyen romantizáló nyáladzás, de például ezt ajánlanád olyanoknak, akiknek a 100 év magányt ajánlod, akik netán kezdő olvasók, tehát most gyűjtik be a... Jó, hogy ez az a kérdés. Nem,
persze, mindenképpen igen, mert azért már szépen ír, tehát hogy tök szépen ír, érthetően ír, nem csapong, tök jó olvasni különben, tehát leköti az embert. Bár előbb mondtam, hogy talán picit uncsi, de mondom azért, hogy nem tudom, olvasója válogatja, mindenképpen ajánlatos az elolvasni. Az ember jóval tisztában van azért ezzel, mert az aránylag híres könyv, és az utolsó könyve. Meg hát eleve a provokatív cím már azért sokat sejtett, tehát azért egy ilyen címmel látsz egy könyvet, hát csak belelapozol már, nem?
Igen. Itt közben, igen, tehát az akkor vigyük végig ezt a vonalat, mert itt közben megtaláltam, hogy a regényben három nő játszik szerepet, az egyik a madame, a másik a kis hölgy, a 14 éves kis hölgy, és tényleg érdekes, hogy nem egy Lolita történetről van szó, hanem körülbelül ott ér véget az ágy jelenet, hogy rászórja a szavainak a virág mezejét a hölgyre, illetve ott együtt belealszanak, nem tudom miben.
Leül az ágy szélére.
Igen, tehát itt egy kései álmodozásról van szó. Krúdinál a Szimbád bajna filmváltozatot ismerem jobban. Abban van egy olyan, hogy ül a Szimbád a bordélyháznak a várójában, ahol még csak ugye jönnek, mennek a lányok, és ott van egy nagyon-nagyon idős, rendkívül elegáns úr, ahogy ott talán várakozik, szivarozik, és a Szimbádot meditál magába, lamentál, hogy az ilyen idős bordélyházi vendég vajon mire vár? Mit remél?
Hát és nagyon egyszerű, Márkez megadja a választ egyébként. Uh-huh. Márkez megadja a választ, a szerelmet keresi.
Ön csak... az örök szerelemben, Bozsó?
Nem gondolkodtam még örök szerelemben, hogy létezik-e ilyen
ez örök szerelem. Ez szerelem, hogy az emberi lét legvégső határáinál is a szerelemről, az örök szerelemről.
Én azt gondolom, ez teljesen normális érzés egyébként.
Ugye?
Hogy ebben nem találok semmiféle kivetnivalót. Mert ugye mondja is már ezt, hogy gyakorlatilag nem akart megfelelni élete során senkinek, nem talált a szerelmet, nem volt kifelé úgy megnyilvánulnia, ahogy ő azt szerette volna. Tehát nem volt, most lefordítva a mostani nyelvezetre, nem volt normális kapcsolata.
Hogy Márqueznek nem volt örök szerelme? Ne hülyes.
A főhősnek. A főhősének.
Igen, mert egyes személyre van.
Csapon tehát... volt, bordélyházakba járt, pénzt adott a szerelemért, amit keresett. Ez nyilván a pénzért vett szerelem, ezt ne is hívj.
És csak úgy fogadtál a szituációt.
Így van. Mindenképpen azt szerette volna, hogy ezért ő fizessen, valami elszállást nyújtson. És ugye gyakorlatilag most találja meg, legalábbis ugye az író szerint most találja meg az igaz szerelmet, azok az érzések most 90 évesen törnek felszínre nála, amit egész életében keresett. Egy igazi tartós kapcsolatot, egy tényleg egy nagy szerelmet, amire vágyott, és lehet ez egy öregkori konklúziót levontja, hogy akkor most találja meg az örök szerelmet, mert érzi a végét. Elképzelhető, hogy ez van mögötte, nem tudom. De hogy...
ez egy jó gondolat, hogy a halál közelében, az elmúlás közeletével, ugye sokan mesélik, vagy sok helyen olvasni, látni filmekben, és akár, hogy kapaszkodik a legfontosabbba, a legszebbe, a legértékesebbe. Mi az? A szerelem?
Rájön, hogy mi az, ami az életéből kimaradt, és mi az, ami nagyon fontos lehetett volna. Ugye most sorolhatnánk, hogy mit megbocsátasz a régi barátodnak, akik megsértettek, vagy a családodnak.
Rendezni a dolgokat,
megnyugodni, tényleg megtisztulni. Uh-huh. Én ezt érzem mögötte, hogy akkor ő most így egy számadást ad az életével gyakorlatilag, és az élete vége felé találja meg ebben a kislányban azt a plátói szerelmet, ezt a múzsát, akire neki egész egyre szüksége lehetett.
Ez a kulcsa a plátói.
Persze, mert itt most már, bár ugye van a könyvnek azért egy kicsit nyers része is, amikor a madame egy kicsit jobban belefolyik ugye a történetbe, hogy akkor mit csinálja ezzel a szűzlányjal, aki bár ugye szűz, de hát azért mégiscsak ugye az, aki. De ez ugye azt mondtuk, hogy nem történik meg, tehát hogy
tulajdonképpen egy prostituált, egy nagyon bántalan fiatal.
Gyakorlatilag igen, bár még ugye mondjuk, hogy ugye szűz, és mert ez volt a kívánság. Aztán persze most a könyvben nem derül ki, hogy esetleg itt volt-e más kuncsoftja is a kishölgynek, vagy ragaszkodott Márqueshez. Gyakorlatilag a kishölgynek gyakorlatilag ilyen formán a könyvben nincs is szerepe, mert azt mondja, hogy kukkot nem szól. Gyakorlatilag, sőt, szinte csak ilyen, tényleg csak ilyen jelképszerűen
ez
van jelen.
Biztos, hogy
jelképszerűen van jelen.
Egy szerkezeti elem, hogy ő ne nyilvánuljon meg.
Igen, tehát, nincs fizikai valója a könyvben gyakorlatilag. Ott van
ellentétben például pont a említett Nabokovval, aki ugye a Lolitát írta, hát ott azért vannak vágykeltő szituációk is leírva, ugye persze mindig az a kérdés a klasszikus vicc szerint, hogy a nagy fekete vastag függönnyel letakart hintóba ki mit képzel be, hogy ott mi történik. Ugye a Diliházi professzor kérdezi a ápoltaktól, hogy kéri, hogy rajzolják le perverzióikat, és mindenki a legdurvábbak, és valaki egy lefüggönyözött hintót, és mondja, ne haragudjon, ember, mi a perverz? Professzor, el tudja képzelni, hogy mi mehet a függöny. Tehát hogy mindig ez a lényeg, és itt még van egy adat, hogy a főhősről azt olvassuk, hogy 50 éves koráig 514 nővel volt együtt, és mindig fizetett érte, ugye itt dicsekszik azzal, hogy ő nagyon aktív életet élt, tanár volt, tanárként, újságíróként dolgozott, itt azért valahol tudtam vele azonosulni, és egy nagyon érdekes, mert itt nem akarok előre rohanni, mert van egy nagyon jó témarész még. Hát fölírtam egy idézetet, azt mondja a főhős, lamentál szintén magába, azt mondja, a kurvák sose hagytak időt rá, hogy nős ember legyek.
Igen, tipikus
kifogás. Hát itt a mi városunkban is hány ilyen manyussal találkozunk, ugye, aki úgy számunk éred, mert amikor itt azért már belerohan a ősz hajszálakba, egy ilyen Enyhe Richard Gere őszüli, halántéktáji őszülésén, hogy tehát de miért így alakítottad az életed? És mindig a függőségével védekezik, hogy hát amiatt nem lehetett.
Igen.
Te arra kérdezel rá, hogy tehát most, de nem vitted sokra, tönkre mentél, miért kellett a függőségeden csüggened, miért nem voltál kreatív, netán házas, családos, stb. És akkor mindig ez.
Igen, mert a társadalmi elfogadottság, meg az elvárások, hogy mindenki úgy vág neki az életének, legalábbis eddig úgy volt, hogy akkor majd kirepül, mint 18-20 évesen, természetesen megnősül, lehet a férhez menni, attól függ, melyik nemről beszélünk, majd gyereket, hogy család alapít, ugye mindenki előtt ez a példa nagyjából, És ha ettől egy picikét, ezektől a hagyományoktól picikét eltérünk, az már is olyan kicsikét furcsa lesz, pedig hát azért manapság már azért messze nem nézünk furcsán senki olyaskire, aki mondjuk nem nősült meg, vagy nincsen családja, teljesen elfogadott dolog ez már. Mondjuk a dél-amerikai viszonyokkal nem vagyok tisztában, hogy ott hogy alakulnak ezek a családi viszonyok. Ezt nem tudom.
Hát én akkor belevonom ezt a másik hölgyet, ugyanis...
Új, kit?
Hát azért ott van a házvezető nője.
Igen.
Na, ez pikáns. Meséli ezt a történetet, hogy hát én kérem szépen, gyakorlatilag egész életemben a prostitúció csecsein csüngtem, többszörös képzavar, de lehet, hogy pontosan ez nem is volt képzavar. És most 90 évesen viszont egy szűznőt akarok, és akkor ez tényleg olyan, mint egy ilyen Shakespeare-i királydráma, hogy a halálomhoz közeledve a végső harcot akarom meghívni, a hősként, meg mit tudom én, és aztán kiderül, hogy nem, mert egy költői körképet tár fel. Ugyanakkor kiderül, hogy neki volt egy házvezetőnője, egy fiatal csajszi, illetve a csaj fiatal volt, mikor még ő mondjuk a 40-es, 30-as éveiben magához vette. Tehát ott is volt egy enyhe ilyen efobofil vagy pedofil vonzás, hogy nagyon bántóan fiatal hölgyek, tehát ugye a cselédlányok szexualizálásáról, ez
csúnya szóval,
sok regényben megjelenik, magyarok is sokat írt, vagy többet írtak erről, ezeket akár rémtörténeteknek, vagy ilyen nagyon durva drámáknak is vehetjük, ahogy úgy is volt. És itt van egy hölgy, akivel ő egy ilyen kiegyensúlyozottságban van. A tétel a következő. Megint majd figyeld, hogy mit fogsz erre válaszolni. Mert ugye régebben olvastuk, most ugye a Covid miatt nem tudtunk annyit találkozni, és aztán most egy hosszabb szünet után, előtte olvastuk el a Garciát, utána Umberto Eco jött, és a többi, és a többi. A hölgyel mindig csakába és análisan prügykölt a főhős. Mondván, hogy ő is szűz akar maradni. Na most ez azért, tehát ez már az álszentség álszentségének álszentség. Bocsánat, de én jövő kurva, kérem szépen, hát én még szűz is vagyok, képzelj át, hogy lennék ilyen aljadék lecsúszott nőszemély. Miközben őt amúgy is azért vette fel, most ilyen nagyon akadémikus, hogy annyit kérdezek, hogy te ez mit szólsz?
Lehet, hogy benne volt a munkaszerződésében.
Jó, de ez...
Nem tudhatjuk.
Tehát ekkor fölsejlik Márqueznek meg az öreg Vénkujonnak, aki a főhős, aki nem tudjuk mennyire azonos Márquezzel. Én gyanítom, hogy van benne sok Márquez.
Biztos, hogy olyan azonosság. Hogyne.
Ezt nem mondom perverznek, csak perverz valamilyen szinten, de...
Hát most nem tudom, a szexuáltáson belül mondjuk az anális közösülés mennyire minősül perverziónak, hát hallottunk már azért durvá dolgokat is, azt gondolom. Tehát ez ilyen formán szerintem semmi gond nincs.
De az a szituáció, hogy visszaél ugye a munkáltató és a munkaadó kapcsolattal, alá fölé rendeltség eleve adott, maga a... És az, hogy a hölgynek ez rendben volt.
Igen, tehát ez csak egy adalék a könyvben, ugye?
Csak érdekes.
Megvan csak így említve egy ilyen kis kézben, hogy nem... Igen, tehát úgy tűnik, hogy nincs kifogása ellen a hölgynek ez ellen. Benne van a reggeli narancs juice meg a rozsos cipó mellett, hogy esetleg kicsit valami ott történik a háttérben, de ez teljesen elfogadott ezek szerint akkor. De nem látok ebben túl sok kivetni valót, hogyha ez lett volna a kérdés.
Most úgy őszintén, mi lehet abban
tudom, nekem
gond,
nincs
hogy a cselédlányt mindig állva és mindig análisan megprügyköli?
Nulla érzelem, természetesen nincs mögötte semmiféle érzelem, pusztán csak a fizikális vágy, hogy kielégüljön az ember, és ezt így találták meg, akkor ez így rendben van.
Igen, itt azt írtam föl, hogy Damiana, aki az a cselédlány volt, egy jó...
És ezért nem fizet.
Csak igen, és ott...
Az aktusért külön nem rakja le a lóvét. Azért mondtam, hogy lehet, hogy benne van a
és
a
emiatt már ilyen pszichikai problémái lehetnek.
Benne van a dílben, benne van a megállapodásban, hogy nem csak mosunk, főzünk, takarítunk, hanem egyéb szolgáltatást is nyújtunk, és akkor így van kiegészítve a fizetés.
Nekem ez is mágikus.
Kötöttek egy reklámszerződést, mint a focisták.
Igen, ebben már tudod, mi is benne van? A latinok vallásos emberek, a latin
nagyon,
országok igen. Katolikus, szigorúan, és az, hogy bigott, az
tudom,
nem is a bigottság, hanem úgy szokták ábrázolni őket, sajnos nem voltam São Paulo-ban, és sehol máshol ilyen helyen, de rokonok voltak, vagy igen, és meséltek sok mindent filmekből is látni, hogy szokták ezt mondani. Tehát ilyen eszeveszett rajongási, ez ők ilyen rajongó, vallásos emberek, tehát nagyon extatikusan élik át a hitüket is. Egyébként ugye a latinos vérmérséklet, azt tudjuk,
hogy hát tudnak rajongani, az egészen biztos.
Mi így van, az egész életért. Hogy lehet ez?
És a más ritmusban élnek egyébként, mint
igen, és ember. Ebben a tételben, vagy ebben a fejezetrészben, ahol kiviláglik Damiana és az öreg Foster kapcsolata, ami évtizedekre nyúlik vissza, hát ez teljesen ellentmond annak, hogy aztán Damiana ott valahol még fölveti azt, nem, hogy a cselédlány, hogy hát akár össze is házasodhatnának, hiszen tisztességgel tudna belemenni a házasságba, mert hiszen szűz.
Hiszen szűz, igen.
Tehát évtizedeken át őrizte a szüzességét neki, aztán még ez is kijön. Tehát valami annyira, jó, ez már valószínűleg humor akar lenni, nem?
Hát lehet rajta mosolni. Hát,
megpróbálom így ezt az egészet így elképzelni, hogy de ezt elnevetik magukat, hogy ne hülyéskedj Damianát. Hetente többször is rád jártam, hát nem, miről beszél, milyen szűz már. Tehát itt a szüzességnek, és itt ugye ezt kötöm össze a vallásos
tradíciókkal. Szabadosan érzem, élik meg ezt egy kicsit.
Engednek a vágyaiknak, az öregnek az élete is így telt el ezek szerint, hogy mindig engedett a vágyainak. Soha nem fogta vissza magát.
De minek is? De minek is? De miért kéne?
Hát azért, mert az emberi, főleg a férfiúi lét egyik legnagyobb győzelme, ezt nálunk a templomban itt tanítják, hogy úgy nem tudsz másokkal szociálisan jól érintkezni, nem tudsz közösségi ember lenni, ha nem tudsz magadon uralkodni. Tehát az, aki nem tud magad, és ezt próbált ki úgy, és itt a bőti időszak, most ha zavarba hoztalak, ne haragudj, a bőti időszakkal...
A bőti időszakkal engem?
Nem, a vallásos téma az mindig egy nagyon jó, kedves ütközőpont, hogy tehát az, hogy mérsékeltebben álljon hozzá, de a latin temperamentum igen, ezt nem engedi meg. Mindig
más, teljesen más a habitus.
A bikát be kell engedni a arénába, a torrádot, akár a fütykösén keresztül felszúrja a szarvával, és mindenki végül.
Igen, borzasztó intenzívek, nagyon tudnak szeretni, nagyon tudnak örülni, tombolni, táncolni, élni, és ebben nem fér bele az, hogy nincs lehet ez önmegtartás szót, lehet, nem is ismerik.
De a vallás meg ott áll, az erkölcsi sorvezető.
Igen, de ők ezt másképp élik meg, gondolom. Hát most én a vallásra nem nagyon tudok beszélni, mert hogy nem vagyok
megjegyzem
vallás.
Megjegyzem a pápa is, ugye argentin ember, Bergoglio, és hogy nagyon jó, és jezsuita ráadásul, ami állítólag egy szigorúbb rend, többinél talán nagyon különleges.
Csomó kérdés felvet, igen, mi fér bele esetleg mondjuk a vallásba, a hitbe, mi fér bele, mi nem fér bele. Most mondhatjuk azt, hogy belefér minden, mert utána úgyis meggyónjuk. Tehát, hogy de ez megint hülyeség természetesen, mert ilyen viszont nincsen, de hát most mondhatjuk bármelyik maffia filmet, ott is miről szól mindegyik, kinyírom fél utcát, aztán elmegyek a paphoz, aztán meggyónom. Tehát, hogy
de hát ezt az Isten
saját, persze, saját magukat felmentik, igen, felmentik a
bűnök.
Most így van, most tarthatjuk ezt bűnnek, hogy ugye, mert itt az az érdekes, hogy itt nem a visszatérő itt a cseléd lány, vagy szolgáló lány és a költő kapcsolatára, hogy itt például nincs nyoma erőszaknak például.
Nem, nincsen. Ez egy megegyezés.
Semmilyen irányban nincs erőszak, tehát nem az, hogy ráerőltetem magam.
Végül beleszeret.
Elfogadott történet, tehát mivel együtt élnek gyakorlatilag, ugye természetesen.
Hát
annyira ott vannak egymásnak, mint hogyha előbb-utóbb persze idomulnak egymáshoz természetesen, és ebbe bele fér ezen szerint akkor, hogy mondjuk így kezdjünk egy napot el. Hogyha mind a két résznek megfelelő a történet, akkor ez így helyén van, én azt hiszem. Úgyhogy nincs ezzel probléma. Nagyon elkanyarodtunk ebbe az irányba, de nem gáz.
Én a végére készülök most már.
Jó.
Tehát ugye itt a vérmérséklettel összeveti tulajdonképpen az egész történetben, az egész kisregényben, ez egy pár száz oldalas könyv.
Hát két-három órát ki lehet olvasni.
Igen, és egy ilyen 300 oldal talán.
Hát attól függ. Na abszolút nem egy vaskos könyv. Nem egy vaskos könyv.
Gyorsan belelapoztam, csak nem látok. 100 oldalas.
Na 100.
Tehát gyorsan el lehet olvasni.
2-3 órát át lehet.
És nagyon, tehát az benne jó, hogy a vérmérséklettel, a lírai megfogalmazással egy olyan tanulságos bölcseleti gyűjtemény ad közre, pedig vannak benne azért végig csak perverziók, tehát ahogy, ja és még bocsánat, itt a madám azért hozzá segíti ahhoz, hogy itt tényleg minden tisztességesen menjen, ezt olvashatjuk. Na hol van? Na mindegy, az a lényeg, hogy ja igen, itt van, valeriános, brómos ital hangulatában teltek el az esték a 14 éves lányjal. Tehát, aki volt katona, Bozsó és én voltunk,
tudjuk, hogy a
brómos tea, ez vagy egy legenda volt, vagy nem, az a lényeg, hogy csökkenti a libidót, állítólag, a valeriána pedig ugye nyugtató, tehát a madám még akkor mindig attól félt, hogy az öreg manyus még azért oda
igen, berektet. Valami olyasmit tesz esetleg, ami hát a kislányos
és ez valahogy a ménes így vissza volt fogva ezzel a brómos gyeplővel, hogy itt most teljesen szét mondjam. Nem tudom, hogy zárjuk le. Mit tervezel 90. szülinapodra?
A 90. szülinapodra? Megélni, azt tervezem. Megélni.
Jó, én akkor nem feszítem
hogyha,
tovább.
Hát, igen.
Jó, csak viccel.
És térjük vissza a sportmezére, hogy esetleg addig az Újpest nyerje meg nyomorult bajnokságot. De,
na, végre.
De...
Szerintem ennél szebben
fejlődik. És látszok, van még 40 évetek. Szedjétek össze magatokat,
hajrá, fiúk. Világ, és akkor legyen így. És
azért annyit szerintem elmondhatunk, bocsánat, hogy ha már muszáj végszót mondanunk, hogyha tényleg valaki valami csoda folytán nem olvasott volna még Márquezt, akkor nem biztos, hogy ezzel a regénnyel kéne kezdeni a pályafutását.
Valószínű.
Bármilyen másik... Én nekem nagyon nagy kedvencem volt egyébként a Szerelem és más démonok. Azt nagyon szerettem azt a könyvet, pedig az sem egy nagyon nagy sodró lendületű valami, de az úgy rendben volt szerintem. Persze nem veszük el senkinek a kedvét, sőt, ha valakinek nincs túl sok ideje, akkor akár kezdheti ezzel is, mert tényleg egy kellemes fél délután át lehet rágni magad rajta, és akkor...
Strandra kiviszi.
Akár strandra kiviszi, így lesz. Van, mert csendes zenehallgatás közben simán, és lehet, hogy az ember beleszeret. Márquezbe.
A stílusa az brilliáns.
Igen, egyébként igen.
Köszönjük
nagyon szépen ír.
Köszönjük szépen a figyelmet. Azt most már tudom előre, ez ritka, hogy a következő adásban Umberto Eco, egy másik híres latin szerzőnek, olasznak a művét tárgyaljuk ki. Az viszont nem lesz próza, nem is líra, hanem egy esszé, az ős fasizmus
alapelvei.
Egy picit belemegyünk abba a témába, amit ugye azért sokat boncolgatunk, ez pedig az európai politika, illetve a hazai viszonylatok hatása, vagy a bocsánat, tehát oda-vissza játszik a dolog.
Ez nagyon érdekes könyv.
Igen, tehát egy latinnal folytatjuk, addig is minden jót kívánunk hallgatóinknak, kérjük a lájkokat, kommenteket, feliratkozásokat.
Köszönöm.